Földgömb, a megismerés kalandja.
Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, a Földgömb rovat. Grineusz András a telefonon a másik végén, aki történelem tanár, középiskolai tanár, régész és dendrokronológus. Ez utóbbit érdemes rögtön ugye megmagyarázni, ezt azért társaságban is néha megszokta, vagy megszokták kérdezni, gondolom.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, igen. A dendrokronológia az a régészetnek egy segédtudománya. Alapvetően a régészeti ásatásokon előkerülő fa maradványoknak a kor meghatározásával foglalkozik. Emiatt mindenféle régi fákkal, régi épületekkel is foglalkozom, és ezért fordul elő azt, hogy utazásaim során, hogyha fákba vagy különleges fákba botlom, akkor azok felkeltik az érdeklődésemet.
Az egy dolog, hogy felkelti az érdeklődést, de akkor meg is furkálhatja, mert ugye ez másképpen nem nagyon működik, ugye? Ha jól emlékszem, én ilyen filmélményem, akkor a nagyon vékony furatot kell készíteni, ugye a fa törzse felé, befelé, nem?
Így van, élő fából ezt szokták csinálni, illetve ma már próbálkoznak azzal, és vannak szép eredmények azzal, hogy ilyen ultrahangos készülékeket használnak. Ténylegesen értékes és ritkaságnak számító idős fákat már ilyen ultrahangos berendezéssel vizsgálnak. Pár évvel ezelőtt voltam Törökországban egy konferencián, ahol mutattak egy nemzeti parkot, ahol libanoni cédrus erdők voltak, és ott az ilyen nagyon-nagyon nagyméretű, talán a legnagyobbnak és legidősebbnek tekintett fákat, például a jarali cédrust, azt ilyen ultrahangos berendezéssel vizsgálták meg, és így meg tudták állapítani, hogy 900 hány éves.
Igen, mert az már közelmenni sem nagyon illik, és szabad, hát még furkálni, igen.
Így van.
Hogy furkálni, így van, hát
nyilván műtárgyak esetében megint nem lehet furkálni, tehát mondjuk egy táblaképet, egy festett faalapra festett képet ugyanígy nem lehet megfurkálni, ott olyan felületet kell találni, ahol látszanak az évgyűrűk, mint az évgyűrűk vastagságát kell lemérni. Nyilván ugyanez a helyzet egy hangszerrel is, mert még egy stradivári hegedűt azért, még egy egész kis lukkal is azért kár lenne megfúrni.
Mennyiféle ágazik ez a szakma, azért hihetetlen, mert ezekre nem is gondoltam első körben, de hát nyilván. De az öktől eszembe jutott, hogy ezt irigylem, hogyha mondjuk egy erdőben sétál, akkor ránéz egy fára, akkor azért nagyjából elég jó közelítéssel megmondja, hogy mennyi idős.
Hát ez mondjuk Magyarországon relatív könnyű, mert nálunk azért olyan 100 évnél idősebb fák nem nagyon vannak. Nyilván van egy-két kivétel, tehát nyilván valamennyire azért meg lehet mondani, de ezt az erdészek is meg tudják mondani, mert ők is tanulják azt, hogy és meg lehet becsülni azt, hogy körülbelül milyen sebességgel nő a fa. Nyilván itt nagyon nagy szélsőségek is lehetnek.
Hogyne, meteorológiától, évjárattól sok mindentől függ. De beszélgessük a földgömb cikkekről, kettől is beszélgethetünk, az egyik Barcelona, és ebben megegyeztünk, mielőtt hívtam, már szót váltottunk, és akkor mondtuk, hogy ez jó lenne most ott lenni, akár mekkora tömeg is van. De először, ha már a fáknál tartottunk, akkor legyen ez a haldokló olajfák földjén cikk, az első beszélgetés tárgya. Itt most nem vírusról van szó, szerencsére, nem szerencsére, mert itt egy baktérium, ugye, a ludas?
Így van, ebben egy baktérium a ludas, hát hogy most ez szerencse vagy nem szerencse, ez más kérdés.
Hát hogy végre már nem vírus, csak arra gondoltam, igen, butaság volt, hogy végre már nem vírusról vírus, beszélünk, igen.
Nyilván más élőlény, meg máshogy lehet védekezni ellene. Alapvetően az a gond, hogy pár évvel ezelőtt Amerikából behurcoltak egy baktériumot a mediterrán területbe, és elsőként Puglia-ba, az az Olaszországnak itt a legdélebbi részén, a Csizma sarkán jelent meg. És ez a baktérium az olajfákat támadta meg, és az olajfáknak a nedvkeringését teszi lehetetlenné, tehát elzárja a nedvkeringését az olajfáknak, és emiatt ezt se a folyadék, se a folyadék oldott tápanyag nem jut el a sejtekhez, és ezt elkezd haldokolni a faj és kiszárad. És iszonyatos pusztítás végez, vagy végzett, 3-4 éve van jelen a térségben ez a dög. Hát azt lehet látni itt a legdélebbi olasz területen, hogy ilyen kilométereken keresztül mehet az ember halott vagy haldokló olajfák mellett vagy helyén. Ami azért tragédia a helybéliek számára, mert ez a terület Olaszországnak eleve is egy viszonylag szegény területe, és az itt élők alapvetően az olajfa.
És erre szakosodtak, erre az iparra.
Természetesen szakosodik, lehet, ebből próbálnak élni.
Hát igen.
Rengeteg, részben feldolgozás, részben pedig idegen forgalomban is, tehát rengeteg olyan vendéglő, vagy olaj kis olajüzem van, ami azzal dicsekszik, hogy olyan idős olajfája van, ami, mint Cézárt látta, vagy Augustus látta. Most ezek a fák egymás után száradnak.
Semmi ellenszere nincsenek a baktériumnak?
Gyakorlatilag nincsen ellenszere, vagy eddig nem találtak. Amivel próbálkoznak, ez kicsit hasonlít arra a megoldásra, amit annak idején Magyarországon a filoxéra járvány idején egy 100 évvel ezelőtt csináltak, hogy próbálnak olyan olajfákat találni, amik ellenállnak ennek a baktériumnak. Úgy tűnik, hogy van is egy-két ilyen alfaj, ami erre alkalmas, és akkor azokat próbálják elszaporítani.
Hát csak könnyű csak volt a szőlő, mert az viszonylag azért 5-10-15 év alatt, sőt, sokkal hamarabb termőre fordult egy olajfa.
Így van, pontos ez a probléma, tehát mondjuk egy szőlő ültetvény 5 év alatt már termőre fordul, és akkor előbb-utóbb azért visszanyeri a korábbi termésmennyiséget. Az olajfa esetében ez évtizedekben mérhető távolság, És azt, hogy ki lehessen írni, hogy 1000 éves az olajfám, hát az 1000 évet kell várni.
Láttam a cikknek a nyersanyagát, és ott ön azt írja, hogy ugye ott helyszínen is járt, hogy ez még az elvándorlást is felerősítette, tehát a fiatalok ott hagyják ezt a utolsó csepp a pohárban, talán ezt írta valaki.
Így van, szó szerint így fogalmaztam, mert eleve ezt Olaszországban is, mert más országokban is lehet látni, akár Magyarországon is, hogy a fiatalabb generáció nem nagyon szeret a mezőgazdaságban dolgozni, vagy kevés kivételtől eltekintve, és így nagyon sokan inkább a városokba és az iparba és a szolgáltatás területén próbálnak elhelyezkedni. Olaszországban is ezen a területen is ez volt a helyzet. Eleve létezett egy komoly elvándorlás a területről, tehát rengeteg eladó üres házat, villát lehet látni. És akkor most ez az egyetlen megélhetési forma, a mezőgazdaság is összeomlik. Tehát ez valószínűleg egy nagy arányú elvándorlás fog elindítani, és elindulnak észak felé a munkanélkül maradók. És hát nyilván, hogyha valaki munkát vállalni Észak-Olaszországba megy délről, akkor nagy valószínűség szerint ott fog családot alapítani, és akkor valószínűleg ott is marad. És emiatt mondjuk itt teljesen beláthatatlan, hogy mi lesz ennek az egésznek a következménye. Mert hát van még egy olyan vetülete a dolognak, amitől nagyon félnek a szakemberek, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a baktérium más növényeket is megfertőz. Alapvetően attól félnek, hogy a citrusfélék, tehát mandarin, narancs, citrom és mindenféle egyéb hasonló növényekre is át fog terjedni ez a járvány.
És innen a csizmos sarkáról máshova is átterjedt, már az olajfák tekintetében?
Ilyen mértékben még nem, de olvastam olyan cikket, hogy Dél-Franciaországban is megjelent, de ilyen mértékű fertőzés nincs. Próbálják megállítani a terjedését, tehát egy kicsit északabbra, tehát valahol Baritól északra húztak egy vonalat, egy vörös vonalat, ami nem szabad növényt átvinni, és faanyagot is csak fertőtlenítés után is próbálják megakadályozni a baktérium terjedését.
Mert hogy ilyen módon hurcolták be Amerikában, ez már bizonyítottak.
Valószínűleg növényen hozták be. Ami viszont úgy tűnik, hogy van egy olyan veszélyforrás, amivel ellen nem tudnak védekezni, mert úgy tűnik, hogy a kabócák is terjesztik, és ezzel csak hordozóként viszi magával a baktériumot, ami viszont egy repülő rovar, tehát gyakorlatilag megállíthatatlan.
Ha jól figyeltem, akkor azt mondta, ugye, még mielőtt rátértünk volna erre a baktériumra és erre a tragédiára ott Olaszországban, hogy 900 éves a legidősebb fa bizonyítottan a világon?
Nem. A világon van sokkal idősebb is.
Igen.
Tehát amit én láttam, egy libanoni cédrus volt a Törökországnak az Antalaya térségében levő területen, és ott van egy nemzeti park, és ott láttam, és ott volt a legidősebb, ez a sahnak nevezett fa, ez volt 900-valahány éves, meg van mellett egy másik, az egy juniperus fajta, tehát ami borókánkhoz hasonló rendszertani helyzetben levő növény, az ilyen 700-valahány éves volt.
Igen, mert minden, az jutott csak eszembe, amikor a kérdés felé, hogy minden országban hát vannak ilyen idős.
Főleg Amerikában vannak, ami akár több ezer éves is. Igen,
ez a hatalmas mamutfenyők, ugye?
A mamutfenyők is, meg van a szálkásfenyő is, tehát többféle ilyen van, aminek tényleg ilyen nagyon-nagyon hosszú életpályája.
Ezek
van.
A most pusztuló olajfák ott Olaszországban milyen idősek lehetnek? Azt mondta, hogy a legendában az van, a Cézárt vagy Augustust láthatták, de ez nyilván talán nem biztos, hogy realitás.
Hát a többségére ez valószínűleg nem igaz, tehát az ilyen termőültetvények azok ilyen 100 évtől 500 évig terjedő időszakosak lehetnek, az olajfa meglehetősen lassan növekszik, és vannak ilyen méteres átmérői példányok is, vagy métert közelítő átmérői példányok is. Ezek akár lehetnek ilyen 1000 évesek. Hát ha most kiszáradnak, akkor, hogyha az ember elfűrészeli keresztbe őket, akkor meg lehet számolni az évgyűrűket, és meg lehet mondani, hogy szerencsétlen tényleg hány éves volt.
Nézzük akkor a másik cikket. Hát most a tematikát tekintve, vagy a hangvatákat, az sem sokkal vidámabb, mert akkor a baktériumról átmegyünk a vírusra. Mert hogy ez Barcelonáról szól, meg a tömegturizmusról szól, hát most ez éppen ezen a nyáron nem nagyon fenyegeti a spanyolokat.
Hát igen, és hát nyilván Barcelonának is meg nagyon sok olyan településnek, amelyik eddig az idegenforgalomban élt. Ennek egy óriási csapás ez a járvány, és hát a leálló közlekedés. De ezen fölnézünk az égre, gyakorlatilag nem lehet most repülőgépet látni már fönt.
Éppen tegnap mondtam valamelyik műsorban, igen, hogy akkora öröm volt kint, valahol agglomerációban voltam, és egy repülő, tehát egyébként meg 5 percenként mentek a repülők, és most egész más a dimenzió ennek. Amiről a cikk, gondolom, hogy szól, mert ezt nem olvastam, ezt nem kaptam meg, az talán az, hogy mit lehetne másképp csinálni, vagy a mostani nyár után, vagy mostani elveszett szezon után hogyan lehet újraépítkezni, talán máshogyan építkezni a tömegturizmusban?
Igen, ez településnek egy nagyon-nagyon különböző. Barcelona számomra azért volt egy nagyon érdekes kaland, mert egy nagyon-nagyon sokarcú város. Tehát egyrészt tényleg ott van a tényleges tömegturizmus, a Sagrada Familia, amit ugye mindenki hozzá kapcsol nem csak Gaudihoz is, hanem Barcelonához is.
La Rambla.
Oda nem lehet bejutni. Tehát igen. 3 nappal korábban az interneten, hogyha az ember foglal magának helyet, akkor kivárja a sorát, és akkor egy ilyen repülőtéri biztonsági ellenőrzés az hasonló rendszeren keresztül bemehet, megkapja az audio guide-ot, és akkor megcsodálhatja a templomat. De mondjuk van olyan rész, van Barcelona fölött van egy ilyen kicsit a budai várhoz hasonlító hegy egy erődítménnyel, ahol például a Katalán Nemzeti Múzeum van, ott dugon nélkül be lehetett menni, és órákat sorvonállás nélkül el lehetett tölteni. De vannak olyan fölkapott emlékek, szintén itt a Gaudihoz kapcsolódik a Batlóháznak nevezett középület, vagy részben középület Barcelona közepén, kilométeres során előtte, hogy bemehessen és megnézhesse, és az utca túloldalán ott van egy másik Gaudiház, amit a kutya nem néz meg, mert ez nincs benne az úti könyvekben.
Igen, nincs az a fő vonulási útban nem esik bele, igen.
Így van, és hogyha az ember nem a number one látnivalókat akarja megnézni, vagy nem csak ezeket, akkor rengeteg apró érdekességet és szépséget föl tud fedezni. Még olyan ismert szerzőnek az alkotásait is, mint egy Gaudi, vagy nyilván számtalan ilyen fölkapott szerzőt lehet, és építész vagy művész lehet találni.
Igen,
mondjuk
egy ekkora...
Ami még Barcelona igen. esetében egy nagyon-nagyon láthányos és sajátos dolog, amit egy helybéli ismerősöm mesélt, hogy kimentünk a tengerparton, az egyik városrész az kinyúlik a tengerpartra, és ott van a homokos strand, ahol mozdulni nem lehet. És akkor mondta, hogy ez itt mint turista. A helybéliek tudják, hogy olyan iszonyatos mocsok marad estére a strandon, hogy oda nem érdemes menni. Nyilván a szakemberek későn erre ezt feladatukként kapott személyek eltakarítják, ezt felszántják, összeszedik a szemetet, és reggelre tényleg csodálatos megint a strand. De helyiek nem oda mennek, hanem pár kilométerrel elmennek a településtől, mert ott ténylegesen rendes strandokat lehet találni.
Hát igen, ahol meg lehet ezt tenni, azt akartam az előbb közvetlenül, hogy igen, Barcelona, ahol annyi minden van, ott lehetne egy picit elosztani jobban a turistát. Ez persze mérni kell, meg a digitalizáció erre mindenképpen jó lesz, hogy a turisták mozgását jobban lehessen majd látni, és ezekről a fő csapásokról le lehessen őket terelni. Nyilván egy hosszú tengerparton, egy nagy alapterületű városnál ez elképzelhető, de azért vannak kisebb desztinációk, kisebb városok, kisebb nevezetességek, Ausztria, Olaszország, rengeteg ilyen volt már a tavalyi nyáron, ahol le kellett volna, vagy részben le is húzták a rolót, ugye? Vagy akár talán Horvátország, Dubrovniknál volt igen legutóbb. Szóval ezt most ez a vírus elvitte, de ez a probléma majd újraépül nyilván a következő időszakban. De erre valamiféle megoldást kell találni.
Így van, hát nyilván a másik oldalt, a fogyasztó oldalról is meg lehetne fogalmazni, nem biztos, hogy akkor látom én Barcelonát, hogyha lefényképezem azt a három emléket, amit mindenki leszokott fényképezni, hanem tényleg megnézek olyan dolgokat, amit kevésbé szoktak látni, akár olyat is, hogy beülök egy helyi kis vendéglőbe, és nem a fölkapott vendéglőbe ülök be, hanem valamelyik kis városrészbe beülök egy vendéglőbe, és ugyanazt teszem, amit a helybéliek. Nyilván ez egészen más élmény, mint hogyha egy 5 csillagos Michelin katalógusban szereplő vendéglőbe ennék.
Milyen érdekes most, hogy beszélgetünk és hallgatom, hát arra gondoltam, hogy amit ön említ, az, ez a slow turizmus, ez éppen följövőben volt az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben, és most azon gondolkoztam, hogy ez a vírus viszont ezt a hagyományt ezt most egy picit megtöri, mert hogyha most ez a nyár kimarad, meg ez a szezon kimarad, akkor újult erővel a főcsapáson indulnak majd milliók, tízmilliók, százmilliók meghódítani azokat a helyeket, ahol egyébként már millióan, tízmillióan, százmillióan vannak.
Elképzelhető, de elképzelhető egy másik is. Tehát az, hogy például mostani nyáron azért nagy valószínűség szerint az emberek többsége nem fog tudni nagyon messzire elmenni, ha egyáltalán el fog tudni menni.
Ezért mondom, hogy ez most kiesik ez a nyár. Tehát egy
igen,
év...
de, lehet, igen. De azt meg lehet csinálni, hogy akkor az ember a saját lakóhelye környékén elmegy, és akkor mi Magyarországon belül, vagy közvetlenül a lakóhelye környékén nézi meg azokat a kevésbé ismert emlékeket, amit egyébként nem nagyon szoktak látogatni. És ez lehet, hogy pont egy ilyen ellentétes.
Ez biztos, hogy ez a szezon ennek fog kedvezni meg a belföldi tud. Ez nyilván, én már egy picit előre tekintettem a
hát kérdés az, hogy ennek az idei szezonnak az ilyen jellegű tanulságát, azt tényleg mennyire lehet átvinni, és mennyire megy át egy általános a tendenciába.
És amit most ön mondott, és nagyon egyszerű, pofon egyszerűnek tűnik, hogy ott van Barcelona, ott van millió dolog, ami túl zsúfolt, és van egy csomó dolog, ami még látogatható lenne, és valahogy át kéne helyezni a súlyt a másik lábra, vagy másik lábakra. Erre ott van törekvés? Látszik erre törekvés? Vagy ez csak egy nyitott embernek a felvetése? Az
valamennyi törekvés van, ott ezt nem érzékeltem, Franciaországban jártam, ott érzékeltem. Az úti könyvembe, vagy ami alapján mentem, csomó mindent ajánlott, hogy a Katar várakat akartam megnézni, vagy a Katar területet is meg akartam nézni, és hát szerepelt benne három dolog, hogy ezt meg kell nézni. És bementem egy könyvesboltba, és ott megláttam egy helyi kiadású, de németül, franciául, angolul is elkészített könyvet, ahol az összes látnivalót felsorolták. Megvettem a könyvet, és tényleg olcsón hozzá lehetett jutni. És utána egyszerűen félretettem az eredeti Magyarországon vásárolt utikönyvet, és ezt a helyi utikönyvet használtam. De sokkal gazdagabb volt, és olyan kincseket is megmutatott, ami a reklámozottban nem volt benne. És mondjuk ezekhez a könyvekhez, utikönyvekhez az ember jobban hozzá tudna jutni, vagy másik oldalon, hogyha ezeket a helybéliek tudnák terjeszteni máshol is, akkor lehet, hogy ez az irány a turizmusnak megerősítve.
Igen, akkor ez a csábítás erős lenne. Nagyon szépen köszönöm, csak egy utolsó, egy emelet nem lehet elmenni egy újságírók. Ha már ezt a Stradivárit mondta, volt ilyen nagyon régi Stradivári a kezében, és az volt a kérdés, hogy akár dendrokronológusként, hogy ez most valódi vagy nem valódi, abból a korból való-e, volt ilyen feladata?
Több jelgező is volt a kezemben, egyelőre még egyikről sem sikerült bebizonyítani azt, hogy Stradivári vagy nem Stradivári egyértelműen. Ez Magyarországon egy ilyen felfejlődő terület, mert fejlődő terület, mert korábban elég macerás volt ezeket vizsgálni, mert nem volt megfelelő berendezés és műszer hozzá. Most kezd fejlődni ebbe az irányba a technika, hogy viszonylag egyszerűen meg lehet vizsgálni ezeket a hangszereket is, és hát ez mondjuk a jövőben a következő évtizedeknek egy érdekes és új területet hozó kutatása lesz. Más kollégák, a Jugendában dolgozó kolléganő, ő ráállt erre az utóbbi években, és a tanítványaival egy csomó hangszert megvizsgált, és hát olyan dolgok derülnek ki, amit korábban nem tudtak, és tényleg van olyan kollega, aki mutatta, hogy az a hangszer tényleg Stradivárié volt, jól lehet, ezt nem tudták róla. Hát még a másikról kiderült az, hogy hát sajnos az egy nagyon jó minőségű hamisítvány.
Irillésem éltőak az ön középiskolai tanítványa, mert nagyon sok mindenről tud nekik beszélni és mesélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Grineusz András volt a vendégem, aki történelemtanár, régész és dendrokronológus, és beszélgettünk Barcelonáról, illetve az olaszországi olajfákat sújtó baktérium járványról. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen, viszont hallás.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.